Showcast. Műsorok szívvel, lélekkel.
És ez arról szólt, ez a kísérlet, hogy gyakorlatilag művészettörténetet próbált megtanítani galamboknak. Tehát úgy használta a galambokat, mint egy számítógép.
Én ezt már többször hangoztattam, és nem szokták komolyan venni, de én azt gondolom, hogy ez most valahol lehet, hogy az 5. ipari forradalomnak a kezdete lesz.
És a mesterséges neurális háló kiderítette, hogy olyan helyen kell neki beszédeket tartani, akik azok körében, akik szeretik a bowlingot, családosak, tehát gyerekesek, és legalább 2-3 gyerekük van.
Ez a Karrier Navigátor Podcast, a céltudatos karrierépítők műsora. A mikrofonnál Margai Viktor
és dr. Pál Szilárd.
Nagy szeretettel köszöntelek ismét itt a Karrier Navigátor Podcastben, és ma is hoztunk egy nagyon izgalmas témát. Elveszik a szoftverrobotok a munkát. Aj, mint félünk. A csapból is ez folyik, hogy feltámadta a mesterséges intelligencia, jön a Skynet, mindannyiunkat elpusztít. Hát azt gondoltuk, hogy beszéljünk kicsit mi is erről, mert igazából munkavállalóként, hogy érint, ezzel nem annyit találkoztam, hanem inkább az, hogy hogyan fog megváltozni a szövegírók, meg a marketingesek munkája, de az, hogy neked, mint átlag normál munkavállalóként egy nagy cégnél, hogyan érinti a munkád, szerintem erről érdemes egyet beszélgetni. Főleg, hogy ebbe nekem is van némi tapasztalatom.
Én, amikor ezt a témát kitaláltuk, akkor az volt a félelmem, hogy vajon tudunk-e újat mondani az MI-vel, vagy ugye AI-jal kapcsolatban, mert valóban, ahogy mondtad is, annyira sok helyről jönnek ezek az információk az AI-jal kapcsolatban, a csapból is ez folyik, de talán az valóban kevesebbszer lett kivesézve, hogy ez vajon a munkaerőpiacot hogyan fogja megváltoztatni. Voltak ezzel kapcsolatban adások, podcasteket hallgattam, YouTube videókat is néztem ezzel kapcsolatban, de ugye nyilván erről mindenkinek más lehet a véleménye. És most talán, kedves hallgató, most te megtudod, hogy mi a mi véleményünk, mi a mi álláspontunk ezzel kapcsolatosan, mi hogyan gondoljuk a munkaerőpiacra gyakorolt hatását.
Vagy legalábbis beszélgetünk erről egyet, és amúgy téged is erre invitálok, hogyha van véleményed, akkor tök jó lenne, ha megírod a hello@önazonoskarrier.hu-ra. Én egyel tágabbra venném, tehát szerintem nem csak a AI vagy MI az érdekes, hanem maga az automatizáció. Tehát egyel kijebbre nyitnám, főleg mert ugye nekem ebben van inkább tapasztalatom, én ugye 2018 óta foglalkozom RPA szoftverfejlesztése, ugye ez a Robotic Process Automation, tehát ilyen szoftverrobot alapú folyamat automatizációt csinálok most már jó pár éve, úgyhogy ebben azért én is látom a hogyan fog változni igazából, mert ez, hogy ez nem a jövő, hogy jönnek a robotok, és hogy valakinek elveszik a munkát, valakinek nem.
Hanem ez már gyakorlatilag a jelen.
Ez már a jelen, így van. És
erről egyébként tudnál mesélni? Mert aki erről az RPA-ról nem hallott, az talán érdeklődne, hogy mit akar ez, pontosan hogyan kell ezt elképzelni, ezt az RPA-t.
Ez a RPA, ezek olyan célszoftverek, akik hozzám hasonló nem programozók, tehát én alapvetően nem IT-s vagyok, hanem közgazdász, akit érdekel az IT, és ugye üzleti elemzőként dolgoztam 15 évig, tehát hozzám hasonló emberek is képesek rutin feladatokat, adminisztrációs feladatokat automatizálni ezekben a célszoftverekben, ami egy vizuális felület. Jó, azt nem mondom, hogy egy picit meg kell tanulni hozzá alapprogramozás, de nem kell nagyon mélyre menni. És ezekkel az eszközökkel el tudjuk azt érni, hogy ugyanúgy, ahogy Marika vagy Gizike vagy Béla, bárkit nem akarok senkit kipécézni, ugyanúgy dolgozik, ahogy te. Tehát, hogy belép a rendszerbe, végig kattingatja a gombokat, berögzít adatokat, képes mondjuk Excelből, SAP-ba felrögzíteni napi több 10 000 sort, kiküldeni a számlákat. Úgyhogy minden olyan feladat, ami teljesen elektronikus, gyakran ismétlődő, nagy tömegű, és nem sok gondolkodást igényel, azokra most már vannak nagyon jó megoldások. És ezt is szoktam mondani, meg ezt mondja a beszállító is, hogy az embert pont az alól tudja felszabadítani, amit a legjobban utál. A munka unalmas részét tudja. És ez főleg a mostanában, vagy már a piacon lévő YZ generációsoknál, ez szerintem egy óriási plusz tud lenni. Mert gondold el, hogyha kontrollerként mondjuk bekerülsz egy nagy céghez, és közlik, hogy akkor neked innentől Excelekben kell ide-oda másolgatni, hát valószínűleg egyből felmond azonnal. De hogyha van egy ilyen célszoftver a kezedben, és ezek a robotok besegítenek alád, akkor onnantól a magasabb hozzáadott értékű munkával tudsz foglalkozni. Tehát, hogyha az ember ebbe felismeri a lehetőséget, hogy hogyan tud jól ezekkel a robotokkal együtt élni, akkor sokkal értékesebb munkavállaló tud lenni, ha pedig olyan munkád van, ami teljesen adminisztratív és kevés hozzáadott értékű, hát akkor szerintem érdemes elkezdeni továbbképeznie magát az embernek, mert sajnos ezek a robotok jönnek. És akkor ugye még az AI-ról már nem is beszéltünk, azt majd utána ezzel kiegészítjük.
Tehát, hogyha jól értem, akkor az RPA, annak nincsen túl sok köze, vagy semmi köze nincs az AI-hoz. Az egy olyan szoftver, ami más szoftvereket képes kezelni.
Így van, bár össze lehet kötni ezt is AI megoldásukkal, sőt, a nagy beszállítók is már ezen gondolkodnak. Hát ugye mi a különbség? Az RPA, az egy célszoftver, ahol szabály alapú, unalmas munkát le tudsz automatizálni. Például, hogy minden nap több száz sornyi adatot be kell rögzítened egy rendszerbe. Ehhez ugye nem kell AI, mert teljesen buta feladat. Amit az AI vagy EMI tud, és ugye ott is nagyon sokféle van, ugye alapvetően mit tekintünk EMI-nek, amikor egy szoftver vagy egy robot úgy tűnik, mintha gondolkodna vagy tanulna, és ugye elmögött is többféle technológia áll, tehát amivel általában azonosítjuk az EMI-t, az ugye a machine learning, vagyis a gépi tanulási algoritmus, ami nagyon izgalmas, kb. Úgy működik, ahogy a kisgyerek tanul járni. Tehát ő nem tudja, hogy hogy kell, hanem próbálkozik, és ahogy megpróbál így menni, fenéke esik, megpróbál úgy menni, fenéke esik, és ezt sokszor lejátsza, és egyszer csak rájön, hogy hogy kell járni. És ugyanígy dolgozik a gépi tanulás is, csak most azért robbant be szerintem tavaly november óta, de már az előző években, mert most lett akkora gépi kapacitás, számítási kapacitás, hogyha van egy feladat, amit meg kéne oldania, akkor azt több tíz, több százezer, több milliószor végig tudja futtatni, addig, amíg rá nem jön, hogy hogyan kéne. És erre mondok is egy példát, hogy biztos te is láttál, vannak ilyen kis robotkutyák, amik így tudnak jönni, menni, ugrálni. És kipróbálták, hogy az egyiknek leprogramozták, hogy hogyan kell járnod, hogyan kell ugrani, hogyan kell ugatni. Ugye ez a régi klasszikus bevált, tehát hogy mindenre megadják a szabályokat. És egy ugyanilyen eszközön beraktak egy gépi tanulási algoritmust, és neki nem mondták meg, hogy hogyan kell. Tehát ugye ez a különbség, hogy én nem mondom meg, hogy kell járnod, hanem van egy feladat, hogy menj. És ő próbálkozott, és több tízezerszer végigment, és a vége az lett, hogy 30%-a hatékonyabban tudott járni ez a tip, tehát kevésbé volt ilyen darabos a mozgása, mint amit leprogramoztak, mert így megtanulta, és ez a durva ebbe, hogy igazából nem is tudjuk, hogy ő hogy tanulta meg miért úgy csinálja, hanem hogy ő szépen kialakította a saját rutinját, tapasztalatát, ezért tekintünk rá a mesterséges intelligenciának, de ő igazából nem gondolkodik, hanem van egy feladata, a robotkutya járjon, vagy hogy ismerjen fel képeket, ez kutya vagy cica, és erre van megtanítva. De az, hogy hogyan jön erre rá, az végzi ez az algoritmus.
Igen, ez a mesterséges intelligencia kifejezés, ez nagyon csalóka, azért hívjuk így, illetve azért terjedt el, és ez már nem most indult, hanem még ugye valamikor az 1940-es évektől Bizony. Kezdődött, és már akkor a 40-es években kitalálták a nevezéktanát, és már akkor az agyi idegsejteknek az idegen elnevezéséből, ugye a latin elnevezésük a neuronból származik azt, hogy neurális hálózatok, és ez jelenti a mesterséges intelligenciát, és annyiban hasonlít, az emberi agy működésére, hogy gyakorlatilag teljes egészében megtévesztésig úgy tűnik, mintha gondolkodna ez a rendszer, közben meg nem, tehát mintázatokat ismer fel, felismer korábbi olyan mintákat, amelyekkel már találkozott, és ezek alapján tud következtetést levonni. És most a mostani AI, amit ugye berobbantotta az egész AI bizniszt, az abban különbözik a korábbi neurális hálózatoktól, mesterséges neurális hálózatoktól, hogy gyakorlatilag lehet vele beszélgetni. Tehát a korábbiakkal gépi nyelven tudtál kommunikálni, meg tudtad neki, még viszonylag bonyolult szoftverekkel lehetett azokat is kezelni. A mostani viszont gyakorlatilag a mezei felhasználó szintjére csökkent tudással lehet használni, lehet alkalmazni. Tehát komplex feladatokat, gyakorlatilag ugyanazokat a feladatokat képes megoldani, amit már régen is meg tudott oldani az AI, hiszen az időjárás előrejelzés egy része, a Facebook képfelismerője, az Apple Siri-je, az új lenyomat leolvasó, a karakterfelismerő, ezek mind AI alapon működnek, de ott inkább úgy hívták ezt még, hogy mesterséges neurális hálózat. Ugye az AI most, a mostani AI, ezért is hívják ugye nagy nyelvi modellnek, mert képes a mi nyelvünket lefordítani, tehát mi kommunikálunk vele, mi képes lefordítani egy olyan nyelvre, amit ő aztán megért, és bonyolult feladatokat.
De viszont akkor az továbbra sem gondolkodik, ugye? Tehát ezt te is így...
És továbbra sem gondolkodik. Egyébként nagyon jó példát tudok, vagy inkább azt mondom, hogy hasonlatot tudok erre mondani. Volt egy japán származású kutató, úgy hívták, hogy Shigeru Watanabe, aki galambokkal, illetve madarakkal hajtott végre kísérleteket. De ezt a fajta kísérletet, ami nagyon hasonlít az AI analógiájához, ezt galambokkal hajtotta végre. És ez arról szólt ez a kísérlet, hogy gyakorlatilag művészettörténetet próbált megtanítani galamboknak. Tehát úgy használta a galambokat, mint egy számítógép, és megpróbált festményeket megtanítani a galamboknak. Festményeknek a stílusát
felismertetni a galambokat. Hogy felismerje, hogy melyik volt egy
hogy
Picasso?
Hogy felismerje, hogy így van pontosan, Chagall és Monet kép festményekkel próbálkozott.
Szóval franciákat kedvelt ez a japán ugyember.
Franciákat kedvelt, igen. És ez úgy működött ez a kísérlet, hogy fogott egy, vagy hát ugye nyilván nem egy, hanem több galambot, hogy ugye lehessen összehasonlítani, meg párhuzamos vizsgálatokat hajtott végre, és elővett 10-10 festményt Picasso-tól és Monet-tól, és megmutatta őket a galamboknak egy zárt, ugye fekete dobozban, egy képernyőn keresztül gyakorlatilag, ellenőrzött körülmények között, tehát ez komoly tudományos kísérlet volt, gyakorlatilag a galambok viselkedését tanulmányozta, és feltételes reflexhez kötötte a festményeknek a megmutatását. Ez mit jelent? Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy amennyiben Picasso-tól mutatta meg a galamboknak a festményt, akkor a galamb jobb oldalról kapott magvakat, tehát valamilyen ételt kapott. Amikor a másik festőművésztől mutatta meg a festményeket, akkor a bal oldalról érkezett a kaja a galambnak. És ezt 10-10 festménnyel megismételte, és összesen 100 tanulási sort csinált az egészből, tehát ez azt jelenti, hogy 10-szer ismételte meg ezt az egészet, és random mutatta Picasso, Monet képeit, egyszer jobbról, egyszer meg balról jött a kaja, és ezt 100-szor megismételte mind a 10 festménnyel. Na és utána már, ugye ott most jött a fordulat az egész kísérletben, hogy a 100. tanulási sor után már nem adott kaját, és figyelte, hogy melyik irányba mozdul el a galamb, de ugyanúgy mutattak nekik a képeket. És a galambok 90%-ban eltalálták, vagy 90, nem is talán 90, hanem 95%-ban eltalálták, anélkül, hogy érkezett volna a kaja, de ugye a galamb várta, hogy majd jönni fog a kaja. És amikor Picasso vagy Monet képeket, vagy festményeket mutatott, a helyes irányba mozdultak el, tehát a galamb tudta, hogy meg tudta különböztetni a festményeket ez alapján. Na ez még mind semmi, mert ez még mindig nem hasonlít.
Igen, ez ugyanaz, mint a Pavlov kutyája, hát nem? Csak, ugyanaz csak a hatás, igen, hogy összekötött egy trigger, egy hatással.
Igen, igen. Tehát ez gyakorlatilag meg tudta tanulni a galamb a festmények alapján, hogy melyik kihez tartozik. Na de, most jött ám a trükk, és ennél a pontnál hasonlít az egész az AI-hoz, és ugye, mit csinált ezután? Watanabe azt csinálta ezután, hogy elővett ugyanattól a festőtől 10-10 új képet, amit a sugallam még sose látott azelőtt. És anélkül, hogy újra kondicionálta volna a galambokat, folytatta a kísérletet, de 10-10 újabb festménnyel.
De és ott milyen volt a hatékonyság?
És ott 85%-os hatékonysággal a galamb eltalálta, hogy kifestette.
De a stílusból felismerte, hogy annyira különböző? Tehát annyira felismerhető volt a stílus?
Annyira eltérő volt a stílus. És egyébként megismételte, évekkel később megismételte Watanabe ezt a kísérletét, akkor pedig Van Hoch és valamelyik másik festőművésszel, azt most nem tudom megmondani, de ugyanúgy sikeres volt a vizsgát, és ezzel igazolta azt, hogy a galambok mintázatokat képesek felismerni, és képesek hasonló mintázatokatból következtetni arra, hogy vajon milyen lehet a mondjuk a környezet, vagy hol járnak. Ez mondjuk akkor érdekes, ezt ugye annak kapcsán is végezte ezt a kísérletet, hogy a galambok ugye repülnek egy táj fölött, és akkor, hogy megismerik a tájnak a mintázatát, hogy hol járnak. Mm-hmm. Tehát fel tudják ismerni azt, hogy éppen a Lapföldön járnak, vagy Afrikába járnak, és akkor nagyjából tudják a galambok, hogy melyik tájjal hol találkoztak, tehát be tudják lőni. Persze a galambokban más ilyen tájékozódási rendszer is van, nem csak ez. De ez annyiban hasonlít a mesterséges neurális hálózatra, vagy az AI-ra, hogy az AI az tulajdonképpen nagyjából ugyanezt csinálja, hogy megtanítunk vele hosszas tanulási sorokon keresztül valamit, jól begyakorolt mintázatot kap, és utána egy tök ismeretlen szituációba jól fog tudni teljesíteni, mert fogja tudni hasonlítani egy korábbi szituációhoz, amiben ő már belekerül.
Igen, csak az a különbség a galamboknál, hogy ugye 500 kísérlet volt, itt meg több százezret tudnak itt, vele megcsinálni, meg és ettől gyorsabban, sokkal hatékonyabb tud lenni.
Igen, tehát a pontosság az a galambok 85%-os pontossághoz képest jóval magasabb, tehát Ez a nagyon egyszerű kísérlet az, ami ezt tudja szemléltetni.
Viszont tudod, mi hiányzik ezeknél? És hogy mi a különbség, és hogy ezért nem lesz szerintem még jó ideig Skynet, hogy mi hiányzik ezekből? Hogy oké, hogy megtanul mintákat, és hogy úgy tűnik, mintha ő tudná, hogy mit csinál. De hogy szerinted mi hiányzik ezekből, ami miatt ez nem fog feltámadni?
Hát ugye a többi podcaster kolléga adásai alapján ugye szinte mindenki azt mondja, hogy az emberi érzelmek hiányoznak ebből.
Egyrészt igen, én azt mondanám, hogy a motiváció hiányzik. Tehát nekünk van emberként motivációnk, hogy mi szeretünk festményeket nézni, mert engem érdekel, és ezért után megyek. De amikor a galamb betanult neki, erre nem volt semmi motivációja, tehát őt tökre nem érdekelték a festmények, nem, ő mintákat
igen,
keresett.
Ő egy kényszer. Igen, ő egy kényszer helyzetbe kerül. Sőt, mi több, egy galambnak, vagy egy AI-nak, most már is az a galambról beszéljünk egy
igen, AI neki semmi motivációja rendszerről. Nincs erre.
Erre sincsen semmi motiváció, sőt, arra sincs motiváció, hogy egyáltalán festményeket alkosson.
Így van, tehát magától nem fog elkezdeni, hanem hogy van-e valami trigger, ami beindítja. Amúgy ez a kísérlet hasonlít ez a reinforcement learning, tehát ez a megerősített tanulási mód. Ugye ott ugye úgy, amúgy csináltam én is, annó Pythonban próbáltam egy Udemy kurzusba ezt megtanulni, és nagyon érdekes volt, amúgy az volt a feladatban, hogy egy kis Doom játékban, nem tudom, a Doom-mal te még játszottál? Lehet, hogy a hallgatóink már nem ismerik a Doom-ot, 90-es évekbeli lövöldözős játék.
Ja, így van.
És hogy ott tudtál...
Én még annó a Wolfenstein-nek kezdtem ezeket.
Tehát az majd egy idősek.
A Doom-nak az elődje, gyakorlatilag egy idősek.
És hogy az volt a feladat, hogy egy pályát a Doom-ban le kellett úgy programoznod, hogy nem te fogod irányítani. És annyi volt a feladat, hogy átjuss minél gyorsabb, és ne hallj meg. És ott ugyanilyen reinforcement learninget használ, tehát, hogy megerősített tanulás, tehát bizonyos cselekményeket, tehát így tudod egy kicsit irányítani, mert ugye beszéltünk arról, hogy hogyan tanult meg a kutya járni, ott nem adtál neki semmi instrukciót, hanem kitalálta, hogy melyik a legjobb. Ott csak egy végcél volt. Ezzel a megerősítéssel tudsz neki adni súlyokat, hogyha erre felé haladsz, akkor kapsz valami pluszt, hogyha pedig amarra haladsz, akkor kapsz egy kis mínusz, tehát hogy bünteted és jutalmazod bizonyos dolgokat.
Igen, pont így működik.
Igen, és ugye ez a megerősített tanulási algoritmus, ami ugye ennek az egyik, tehát van a neurális háló, az az egyik típusa a gépi tanulásnak, ez a reinforcement learning, vagy megerősített tanulás, egy másik technikája, hogy, de amúgy meg figyelj, az iskolában nem ugyanez van, hogy jutalmazunk meg, büntetünk bizonyos cselekményeket, és ezzel kondicionáljuk. Most csak így
De hogy nem, nyilván ugyanez van, csak ugye amikor ezt gépekkel csináljuk, akkor az sokkal nagyobbat.
Hát igen, mert amit 4 év alatt kap több tízezer ilyen impulzust, azt a gép megkapja 1 óra alatt.
Azt a gép megkapja 1 óra, tehát óriási hatékonyságnövelés következik igen. be. Még mielőtt rátérünk arra, hogy munkaerőpiacon ennek milyen hatása van, nem tudom, hogy még egy sztorit, egy nagyon rövid sztorit még elmondok neked, nem tudom, hogy tudod-e, hogy Bill Clinton, amikor ugye valamikor ő még a századforduló előtt USA elnök volt, Bill Clinton, talán többen emlékeznek rá,
és Monica Lewinsky.
És Monica Lewinsky miatt, talán Monica Lewinsky miatt emlékeznek rá még többen, és ugye ő kétszer lett megválasztva az USA elnökének. Az első körben nem volt semmi gond. A Monica Lewinsky botránya második körének a közepetáján jött, amikor le is mondott az elnöki tisztségéről. Na és azt nem tudom, hogy azt tudod-e, hogy hogyan választották meg elnöknek másodjára.
Jó beszédeket tartott?
Tehát igen, így, ez így van. Na de a trükk az egészben az az, hogy tudta, hogy milyen beszédeket kell tartani, és hogy hol. És hogy honnét tudta, az pedig nem volt más, ami ezt megmondta neki, mint a mesterséges intelligencia.
Nem, de az mikor volt? Az 90-es évek vége, nem?
90-es évek közepe vége táján volt, amikor is az akkori kampányfőnöke nagyon oda volt már a mesterséges neurális hálózatokért, ugye akkor még kicsit fapadosabban működött, tehát ott azért kellett egy programozó, aki ezt megcsinálja. És a kampányfőnöke kitalálta, hogy vessenek be neurális hálókat abban, annak érdekében, hogy kiderítsék azt, hogy kik tartoznak a billegő szavazókhoz. Ugye az USA-ban a billegő szavazóknak hívják azt, akik
billegő körzetek, és akkor oda ment beszédeket tartani?
És a mesterséges neurális háló kiderítette, hogy olyan helyen kell neki beszédeket tartani, akik azok körében, akik szeretik a bowlingot, családosak, tehát gyerekesek, és legalább 2-3 gyerekük van. Nem
aha,
egy.
De akkor ilyen percepciókkal ért, tehát ilyen előkövetkeztetéseket csinált.
Uh-huh. Igen, tehát olyan felmérést készítettek, amivel már a 90-es évek közepén az MI segítségével kiderítették, hogy hová érdemes Bill Clintonnak elmenni kampányolni. És hát mi lett az eredménye? Megválasztották az USA elnökének másodjára.
És ez már ilyen. Na jó, figyelj, és akkor most...
Ez nem most volt, még a 90-es évek közepén.
Most, 2023-ban te mit tanácsolnál annak, aki, hát jó, érti, van ez az MI, tök jó, meg a betanulnak a galambok, a kutyák, meg a ChatGPT mindenre, de most akkor ez el fogja venni a munkánkat? Vagy mit tegyünk, hát, hogy ne vegye el?
Tehát amint a szemléltetett ábra is, hogy mindaz, amit itt elmondtunk, azt mutatja, hogy ezek a rendszerek már jó ideje itt vannak körülöttünk. Csak eddig maximum még az átlagember nem vett róla tudomást, de ezek már azért 30 éve itt köröznek. Hát
meg a telefonunk már mióta a fényképeket AI alapon csinálja.
Annyi most a változás talán az egészben, amit mondtam is, hogy leegyszerűsödött az egész annak az használata. És olyan emberek is tudják használni, akik azelőtt nem, vagy nem is hallottak az MI-ről.
Ez kicsit nem olyan, mint amikor a Steve Jobs kijött az iPhone-nal.
De valószínűleg kicsit olyan.
Nagy előtte is volt telefon, meg volt Nokia-nak ilyen érintőképernyős, de az nem volt elég jó. És akkor berobbant.
Igen, és Steve Jobs, ha már itt Steve Jobsnál tartunk, és mit tett hozzá, tehát amikor ő bemutatta az első iPhone-ját, akkor azt mondta, hogy egyszerű, és hogy újra felfedezte a telefont. Tehát we are reinventing the phone. Újra, tehát egy olyan marketinget rakott mögé, amit azelőtt a Nokia nem volt képes igen. mögé rakni, pedig megvolt már
igen,
a technológia.
Csak nem erre fókuszált, és el is tűntek a sűjesztőben.
És az OpenAI-nak lehet, hogy önmagában nem is jutott volna eszébe ekkora hype-ot csinálni az egészből, csak hogy közben az OpenAI-ba beszállt a Microsoft. És hát, mint tudjuk, a Microsoft gyakorlatilag az Apple-el egy időben elkezdte a versenyt, tehát ők együtt versenyeztek, tehát a Bill Gatesnek, illetve a Microsoftnak már óriási tapasztalata van a marketingben, bizony. És tudja, hogy kell hype-ot kialakítani, és tudta, hogy ez egy olyan dolog, ami mögé muszáj hype-ot rakni, mert ezzel piacvezetők lehetnek, a Bing piacvezető lehet, egy csomó területen piacvezető lehet, ha elsőként építi be. És ugye a marketing 22 vas törvényéből mit tudunk? Legyen egy első. A kategóriában.
Én ezt már többször,
Microsoft ezt ügyesen kihasználta.
Én ezt már többször hangoztattam, és nem szokták komolyan venni, de én azt gondolom, hogy ez most valahol lehet, hogy az 5. ipari forradalomnak a kezdete lesz. Tehát, vagy hát már most éljük. és hogy ugyanaz fog történni, mint amikor bejöttek a gőzgépek, és a emberek 95%-a a mezőgazdaságban dolgozott, és nem gondolta, hogy ez meg fog változni. Aztán jöttek ugye a gépszétverők, meg a géprombolók, de utána átalakult, és ma már az emberek 5-10%-a dolgozik a mezőgazdaságban, a többiek meg átvándoroltak a szolgáltatóiparba. És ez, ami most zajlik, ez a mesterséges intelligenciának az elterjedése és a munka megváltoztatása szerintem egy hasonló méretű forradalmat fog behozni, hogy máshogy kell gondolkodni, és máshogy kell dolgozni. Meg ott is, aki elkezdett dolgozni a gépekkel, az előnyre tetszett, aki pedig nem, az lemaradt. Na, úgyhogy akkor ez alapján te milyen tanácsot adnál annak, aki most így találkozik ezekkel a dolgokkal? Hogyan legyen 5 év múlva is munkám?
Én azt gondolom, hogy itt a megoldás, és most már elég sokat gondolkodtam egyébként ezen, és jó magam is gyakorlatilag november óta, amióta hype van az AI körül, ugye én azelőtt is használtam magát a mesterséges neurális hálózatot, gyakorlatilag én a 2000-es évek második fele óta de már, nem azt mondom, hogy napi szinten, kutatásnál, igen, főleg én kutatási területen, használom az AI-t, tehát 2010-es évektől kezdődően én azt mondom, hogy nem napi szinten, de mondjuk ilyen heti-havi szinten kutatási témák kapcsán én használtam. Tehát ezzel kapcsolatban nekem tudományos cikkeim jelentek meg, ahol én AI támogatott elemzéseket tettem közzé, vagy tettünk közzé a kutatócsoportokkal. Tehát ebben már elég régóta van tapasztalatom. Tavaly november óta viszont, ugye nekem a másik vonal az a biznisz, tavaly november óta viszont eljutottam oda, hogy én is a bizniszem területén gyakorlatilag, talán nem túlzása azt mondom, hogy szinte napi szinten használom. Nem csak a biznisz, egyébként a mindenféle munka területen, amivel én kapcsolatba kerülök. És a legjobb, tehát én is amit ugye tettem, az az, hogy nem azt mondtam, hogy ú, hát ez mi ez idegen, ez nem, ettől óvakodjunk. Én egyébként is szeretem az innovatív dolgokat, és szeretem ezeket nagyon gyorsan a szolgálatomba állítani, és mindenkinek ezt tudom javasolni. Tehát nem idegenkedni kell ettől, hanem elsajátítani és elkezdeni használni. Mert ez lesz a jövő.
Abszolút.
Tehát akárhogy is lehet struc politikát folytatni, de a munkánkat, illetve azoknak az embereknek akiknek a munkája most emiatt veszélybe kerülhet, mert mondjuk a cégvezető azt mondja, hogy most már nincs szükségem copywriterre, vagy nincs szükségem mondjuk kép grafikusra.
Hát, vagy nincs szükségem adminisztrátorokra.
Vagy nincs szükségem adminisztrátorra, vagy az ügyfélszolgálatos teljesen ki tudja váltani, mert tud csinálni egy személyre szabott
csetet. Na de ugyanez történt a gépírónőkkel. Hát régen voltak gépírónők. Ma hol vannak a gépírónők, meg a morze kód átküldők?
Hát igen, valószínűleg átképezték magukat. Igen. És itt is ez lesz a megoldás, hogy át kell képezni. De az AI önmagában nem használható. Tehát az AI-t valakinek kezelni kell.
Igen, az nem jó vagy rossz, hanem hogy hogyan használjuk.
Hogyan használjuk. Szerintem itt a kulcs, hogy meg kell tanulni ezt jól használni. Mert azért ennek van egy külön tudománya.
Én egyel kiebbről indulnék. Én ha most lennék 20 éves, és most nézném, hogy úristen, mi történik, mivel kéne kezdenem, szerintem ami legfontosabb, hogy meg kell tanulni jól angolul. Szerintem mindenki ez az alapja, mert az összes szakirodalom, az összes tananyag minden angolul érhető el jó minőségben. Tehát szerintem mindenek az alapja, hogy az embernek sajnos ma már minimum jól kell tudni angolul, ha nem is feltétlen beszélni, de érteni. Ami utána jön, hogyha az ember tud angolul, akkor már félig tud programozni. Ugyanis majdnem minden, főleg ezek a magasabb szintű programozó nyelvek, mondjuk mint a Python, az már szinte angolul írsz neki kódokat. Tehát egy picit érdemes szerintem beleásni az emberek magát a programozásba, és nem azért, mert fejlesztő legyen, hanem hogy megtanuljon úgy gondolkodni, hogy a gép, tehát hogy ezekben a logikákban, és hogy a saját munkáját le tudja akár részben vagy egészben automatizálni azt a részt, amit utál. Erre például a Python most ez a legjobb, mert ez egy viszonylag egyszerű és nagyon sok mindenre használható. Például az összes AI fejlesztés is Python nyelven íródik ma már szinte. Viszont amit nem fog tudni sokáig elvenni a gép, azok a szociális skillek, tehát a kritikus gondolkodás és az emberek közötti kommunikáció. Tehát ehhez, ahogy te is mondtad, hogy érzelmei nem lesznek, bár fogja tudni imitálni, de nem lesznek érzelmei. Tehát az, hogy együtt érezni, másokkal együtt gondolkodni, és hogy innoválni nem fog tudni magától a gép. Tehát ezeket a képességeket, ha az ember erre teszi a hangsúlyt, hogy ez fejlesz-e, akkor lesz később is szerintem munkája 5 év múlva.
Igen, tehát én is úgy látom, hogy tehát a kreatív része az egész feladatnak azt a gép nem tudja megoldani. Tehát a gép úgy tud kreatív lenni, hogyha te megmondod, hogy mit szeretnél tőle, adjon ötleteket, tehát ötletelni lehet vele, de önmagában az, hogy hogyan legyen kreatív, vagy milyen irányban induljon el, azt nem biztos, hogy az AI fogja megmondani, azt neked kell kitalálni. Másik, ami nagyon jó hasonlat, amit a Business Boys-ban a mester Tomi mondott egyszer, hogy önmagában, tehát ugye azt gondolod, hogy nulla tudással az AI-t használva te egy sikeres ember tudsz lenni, és magas szinten tudod majd elvégezni a munkádat, ez teljesen tévút, mert az AI gyakorlatilag azt csinálja, hogy megszázszorozza a meglévő tudásodat.
De ez olyan, mintha lenne egy Ferrari, de nem tudsz vezetni, nem?
Igen.
Tehát ez meghalsz benne, hogyha beülsz és elindulsz, hogyha nem tudsz vezetni. Van.
Tehát ha Mester Tomi szavait használ, ha tudásod nulla, akkor 100-szor nulla is nulla.
Ez marad. Így van, abszolút, ez egyetértek.
Tehát az AI, tehát mindenképp az AI az önmagában, és önmagában is, tehát hogyha ezt a hasonlatot vesszük, az egy szorzó szám. De hogyha nincs senki, akinek a tudását ő felszorozza, akkor az AI se tud önmagában csinálni semmit. Tehát az AI önmagában nem elég, az emberek is lassan önmagukban már, hogyha hatékonyak akarunk lenni, és itt van az AI-t, akkor önmagukban nem elegendőek, hogyha ha hatékony munkát akarunk elvégezni, úgyhogy itt van mellettünk az AI. Tehát önmagunkban egyik se tökéletes, a kettő együtt tud nagyot alkotni. Ez nagyjából olyan, mint amikor van egy párkapcsolat, és ott van a férfi meg a nő. Egy férfinek meg egy nőnek külön-külön nem lehet gyereke, de együtt már igen. Na jó, vannak.
És a lobbik program, nem biztos, hogy ez a legjobb példa, de jó, értem, hogy mire gondolsz, tegyük föl. Mert nem akarunk politizálni.
Én biológia, ilyen természetes biológiai értelmében gondoltam.
Ja, hogy
gondoltam,
te így leszűkítem, oké. Okay.
Tehát én leszűkítem, és nem a mindenféle modern irányzatok meg hozzáállásokat. Tehát, hogyha,
pedig lehet, hogy a ChatGPT ebben is segítene.
Lehet. Mondjuk egy 500, azt mondom, hogy mint egy 200, nem is kell nagyon visszamenni az időben, 100 évvel ezelőtt.
Igen, így
gyereke,
már igaz.
Férfinek meg nőnek lehetett. Nagyjából ez az AI is, hogy az AI tök jó, az ember tök jó, de külön-külön nem biztos, hogy hatékonyak, de együtt már lehet egy gyümölcsöző a kapcsolat.
Igen, úgyhogy szerintem még egyszer összefoglalva, jó angoltudás, ezt fejleszteni kell, egy kicsit megtanulni, programozni, még ha nem is akarsz programozni, de ezt fejleszteni, de szerintem ami a legfontosabb, az a kommunikáció. Tehát, hogy emberek egymás között hogyan kommunikálnak, hogyan tudsz hatékonyan beszélgetni, mert ez az, amiben az AI sosem lesz olyan jó, mint az emberek. És hogyha ebbe szeretnél te is segítséget kapni és fejlődni a kommunikációdban, akkor most azért, hogy itt voltál itt velünk, és meghallgattál minket most már lassan fél órában, felajánljuk neked ajándékba az általam írt főnökkezési kézikönyvnek a hangos könyv verzióját. Úgyis, ha itt vagy velünk, és szeretsz podcastot hallgatni, akkor azt tudja, hogy imádni fogod, mert profi szinkron színész mutta föl, nem is mi, tehát még tényleg jó is, és ez egy 2,5 órás anyag, és ebben nagyon sokat fogsz tanulni munkai hatékonyságról, és hogyha ezt kiegészíted némi angol tudással, meg egy kis programozással, akkor ez a három szerintem ez alapján elindulsz, még nagyon sokáig meg fog tudni védeni attól, hogy elveszítsd a munkád, de az igazán karrierfejlődés szteroidokon, hogyha megtanulsz együttműködni az AI-jal, és nem pedig ellene ágálni.
Ezt tökéletesen mondtad, én csak helyeselni tudok.
Ha tetszett ez az adás, akkor kérlek iratkozz föl azon a podcast lejátszón, amin éppen most is hallgatsz minket, sőt, hogyha esetleg még tetszett is az adás, akkor légy szíves, értékelj minket 5 csillaggal minimum.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szép napot neked.
Szia. Hello. Szia.